folytatjuk a beszélgetést Konrád Sándorral, kommunikációs szakember, és megjavítottam az egeret.
Most már cincog.
Igen, most már tud cincogni, és köszönjük az üzenetet. 50 vagyok, de én se hallgatok rádiót a lakásban, csak kocsiban, real time, csak a Millás reggelit otthon és kocsiban, otthon csak online, nincs rádió. Egyébként ez akár egy ilyen szabad vers is lehetne. Igen. Most, hogy így elmondtam, nem?
Hát ez is egy trend, napjainknak az egyik trendje.
Az nem egy rossz trend egyébként, hogyha slampoetriben kommunikálunk.
Nem erre gondoltam, hanem hogy háttérrádiózunk, igaz? Ez nem egy, ja. ez nem egy új trend. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy az egyes médiumoknak a küldetése az ciklikus, vagy ciklusokhoz, vagy korszakokhoz kötődik, tehát ezt hogy mondjam, viszonylag próbáljuk a szőnyeg alá söpörni, mi is ugye egy rádióban beszélgetünk, de azért a rádió az a 20. század első felének volt a meghatározó műfaja. Aztán a 20. század második felében a televízió vitt minden, az ezredforduló óta meg az internet, és igazából a trendi diktálók mögött csak loholnak a többiek. Hát nézd meg, hogy...
De akkor áruld már el, hogy miért van az, hogy a rádiófrekvenciákért ilyen vérre menő harc megy olykor?
Na, hát ebben nem látok bele.
Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy valakinek legyen...
Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek a vérre menő harcok egyre kevésbé lesznek érdekesek. Szerintem az online rádiózás előbb-utóbb...
De nézd meg, aki online rádiózik, küzd. Okay. És bízva bízik egyébként.
Nézd, 20 évvel ezelőtt, aki internetes, tehát online újságírásba kezdett, az egy, vagy 25 évvel ezelőtt, az egy ilyen forradalmár volt, egy úttörő, egy lehet, hogy bolondnak is nézték az akkori meghatározó média elit tagjai. És nézd meg, egy marginális műfajból, egy marginális média felületből meghatározó kommunikációs csatorna lett, alakult, és olyannyira, hogy szép lassan, vagyis hát nem is olyan lassan, felzabált a nyomtatott sajtót. Én megnéztem néhány számot, amikor egy fejben készültem a ma délutánra. Döbbenetes adatok vannak, tehát az elmúlt 20 évben az egyharmadára esett vissza Magyarországon a nyomtatott sajtó példány számának a darab száma. Mm-hmm. Tehát, hogy csak hogy értsd, tehát 2002-ben egy év alatt összesen 600 millió darab újságot. Ebbe heti lap, havi lap,
mondjuk, sem volt normális.
Nem tudom, micsoda.
Tehát, hogy ebbe benne voltak szerintem az izék is, a brosúrák, tudod, amit bedobnak a postaládába, és azonnal megy a szemetesbe.
Ebben nem vagyok biztos. Tehát az úgynevezett szigorúan vett sajtótermékek voltak ebben benne, aminek ugye van szerkesztősége, meg szerkesztője, meg munkatársai, tehát nem gondolom, hogy a reklámújság ebben benne van, meg az ingyenes kiadványok. 600 millió egy év alatt, most 200 millió körül van, tehát egy harmadára esett vissza. Vagy ha még visszább megyünk a rendszerváltás környékén, a legnagyobb napilapnak több mint 500 000 volt a példány száma.
És az ugye az legalább háromszor annyi olvasót jelent.
Így van. Na most ez a legnagyobb napilap, amikor pár évvel ezelőtt megszűnt, akkor már csak 50 000 volt a példány száma. A jelenleg még működő napilapoknak meg ilyen 10 000 környékén van. Beleértve az országos napilapokat is, meg a megyei lapokat is. A megyei lapoknál még drasztikusabb ez a visszaesés, tehát egy néhány évvel ezelőtt, ott szerintem nem is 20, hanem akár 10 évvel ezelőtt egy ilyen az 50-60 ezres példányszám, az, vagy 70 ezres, az sima volt, az simán megvolt. Mondjuk Csongrád megyében, vagy Győr-Sopron megyében, és most ezek a napilapok ilyen az 5-6-8-10-15 000 körül mozognak.
Nyilván az is benne van, hogy itt van a zsebünkben ez az okostelefon, tehát hogy ezzel mindent el tudsz olvasni.
Nyilván ez is benne van, sok minden egyéb is benne van egyébként, részben az, hogy ezek közös tulajdonba kerültek, és megszűnt az autonómiájuk, és az nem tesz jót ennek a műfajnak. Tehát a médiában, a média akkor működik jól, hogyha a szerkesztőségek önállóan tudnak működni, mert a kreativitásnak jót tesz. Nyilván, hogyha elkezdesz valamit egységesíteni, akkor ez a visszájára fordul, de hát nyilván nem csak erről van szó, arról is szó van, hogy ez egy világtrend, világtrend, olyan értelemben, hogy online tájékozódunk. Úgyhogy az internetes, az online sajtó az gyakorlatilag megette a nyomtatott sajtót, főleg a napilapok esetében.
Ez neked nagyon fáj egyébként, én azt látom rajtad.
Hát nézd, akik úgy szocializálódtak, én is, biztosan te is, hogy hétvégén elmentek az újságoshoz, és akkor 5-6 heti meg havilappal a kanapén hemperegtek egész szombaton, mert ez volt a legkedvesebb hobbiuk, vagy aki például volt médiafigyelő, én voltam, ugye az egy szakma volt.
Igen.
Na, beszélgethetünk arról is egyébként, hogy ezt meg kevesen tudják, hogy ez mit akar, ez a klasszikus, én azt gondolom, hogy ez a hírszerkesztő.
Hát csak foglaljuk össze, igen, okay. Mi is ez pontosan, ez nem
néző. Ez nagyjából szakmailag úgy kell elképzelni, hasonló feladatkör volt, mint a hírszerkesztés, csak ez az asztal két különböző egymással szemben lévő oldala. Ugye a hírszerkesztő az előállítja a híreket, a médiafigyelő meg szemlézi. Ugye a médiafigyelők azok vannak, meg voltak is független médiafigyelő cégek is, akik megrendelésre szállították a sajtószemlét. Ugye a sajtószemle volt maga a termék, és voltak, vagy vannak, gondolom most is vannak még, az egyes intézményeknek saját médiafigyelő csapataik. Én ilyenben dolgoztam egy minisztériumban, régen, ez nem mostanában volt, és hát ott a végtermék egy 15-20 oldalas sajtószemle volt az akkori miniszterelnök és a miniszterek asztalán. Na most ez egy csapatmunka volt, ez egy komoly feladat volt. Nyilván itt az emberi értelemnek a kompetenciája, vagy kompetenciái, vagy a hozzáértése, az nem elhanyagolható. Ugye visszautalva itt a mesterséges intelligenciára. Ugyanis ma ezt a munkát a mesterséges intelligencia csinálja már évek óta. Mondok neked egy példát.
De mindenhol?
Szerintem igen. Igen. Csak hogy értsd, hogy ez mit jelent a valóságban, és hogy mennyire ez milyen szörnyű trend például a médiafigyelést illetően. Én dolgoztam egy ingatlan fejlesztő cégnél, teljesen lényegtelen, hogy melyiknél, amely megrendelt sajtószemlét egy médiafigyelő cégtől. Ez napi rendszerességgel jött. Ugye egy ingatlan fejlesztőt mi érdekli? Az érdekli, hogy a konkurens mit épít, hol épít, vannak-e az építőiparban hírek, fejlemények, változik az áfa törvény, meg mit tudom én. Tehát ilyesmi. Meg az építőanyag árak, meg egyéb dolog. Na most ezt az ingatlan fejlesztő céget érdekelte nyilvánvalóan, hogy az egyik legkúrensebb kerületben, a 13. kerületben mik épülnek. Ugye megrendelte a szolgáltatást a médiafigyelő cégtől, különböző kereső szavak megadásával, hogy figyeljetek majd ezekre a kereső szavakra, szűrjetek. Mesterséges intelligencia, ezt már nem emberek készítik. És a kereső szavak között volt, ugye hát itt a Marina part és annak a környékén épülő, az elmúlt 15 évben döbbenetes, több ezer, talán már 10 000 lakás is van ott, és még épül. Ezért a kereső szavak között volt a Marina és a Bay. Tehát az öböl, angolul.
Aha.
Na most a mesterséges intelligencia szerinted ezzel a két szóval mit kezdett? Az összes Marina nevű nőről szóló hírt megkaptuk, az összes tengerpartról szóló hírt megkaptuk, és az összes haditengerészettel kapcsolatos hírt megkaptuk. Tehát erre képes a mesterséges intelligencia, hogyha sajtószemlét készít. Én azt gondolom, hogy...
Nyilván ezek szűkülnek, tehát most már ez a tudás is...
Tehát az emberi agynak itt van szerepe, hogy értem én, hogy a kereső szóra rákeres a robot, de te meg egy értelmes lény vagy, és tudod, hogy nem arról szól a cikk. Tehát ezt hívjuk, tehát nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív módszereket is alkalmazni kell. Tehát magyarul, ami nem az a minőség, azt kidobjuk, mert nem kell.
Igen, de szerinted az hozzá tud szokni az emberi agy, hogy ezt a lebutított sajtószemlét, vagy ezt a lebutított információforrást használja előbb-utóbb? Ez egyébként nagy vita ám. Tehát, hogy, hogy nézd, mi az, amit kapsz a tévében, mi az, amit kapsz a médiából? Az, amire szükséged van, vagy az, amit eléd raknak, és egyszer csak szükséged lesz rá?
Szerintem...
Mi van előbb, a tyúk vagy a tojás?
Valahol egy határvonalat kellene húzni. Tehát a mesterséges intelligencia tökéletesen alkalmas adatgyűjtésre, adathalmaz szintetizálására, adathalmazok rendszerezésére, adathalmazokból kivonatok készítésére. Erre tök jó.
De az... az orvoslásban, én pont ma beszéltem egy orvossal, aki, meg még múlt héten is volt itt egy orvos, dr. Peták István, aki rákkutató, és ő például azt egy olyan rendszert fejlesztettek ki, amelyben a mesterséges intelligenciával nagyon gyorsan kiszűrik, hogy milyen gyógyszerterápia alkalmazható egy rákos betegnél. Tehát, hogy például ide az orvoslásban tökéletesen jól működik. Szerintem oda abszolút jól jön, mert egyébként az, ha azt az ember számolná ki, meg valami, nem tudom, valami nagyon sok, nagyon-nagyon-nagyon hosszú időt mondott.
Mit értesz ez a gyógyszeradagolás?
Az, hogy melyik, tehát hogy egy bizonyos betegség típusra, vagy rák típusra milyen jellegű gyógyszer, annak milyen mennyisége, mert értem. Nagyon sok rákgyógyszer van.
Értem, tehát az, ennek a... Aha, tehát ennek a számszaki részét, meg a hatóanyag összetételekkel kapcsolatos.
Pontosan.
Igen, de itt megint, tehát az
irányítottan.
De megint nincs benne a fontos elem, az emberi tapasztalat, meg az, mert az orvos, az nyilván évtizedek óta alkalmazza ezeket, és lehet, hogy a robot kiválasztja valamilyen módszerrel, hogy ez vagy az a hatóanyag kell ide 2x10 mg mennyiségben, de az orvos meg pontosan tudja, hogy egy ilyen alkatú, ilyen életkorú betegnek nem ezt kell ajánlani, hanem egy másik. Tehát azt gondolom, hogy az emberi intelligencia, az emberi kreativitás az nem jó, hogyha korlátok közé van szorítva. Szerintem az a jó, hogyha mi használjuk a mesterséges intelligenciát, és nem a mesterséges intelligencia használ bennünket. Most visszatérve a médiára, vagy a médiafogyasztási szokásokra, ugye nagyon sokakat becsap az, hogy az internetes, tehát az online média kvázi ingyen van.
Hát igen, de ahogy említettem, hogy apám felhozta az újságot gyerekkoromban, azért is fizetett ő avonta.
Világos.
Ez hamar vissza lehet szokni erre,
tehát,
szerintem.
Tehát
ez
én nem azt gondolom, hogy vannak már előremutató jelek, és talán elindult egy pozitív trend abba az irányba, hogy egyre többen ismerik fel azt,
hogy
a minőség pénzbe kerül. Ja. Mert ha valami ingyen van, akkor is köttetik üzlet, csak akkor az árucikk az nem a termék, hanem te magad.
Az adataid.
A te adataid,
ja.
Te mint fogyasztó, a te fogyasztási szokásaid, a te vásárlási szokásaid, a te ízlésbeli preferenciáid, a te kattintásod, a te lájkod, a te görgetésed, az adott weboldalon eltöltött másodperc, az átkattintás, az, hogy hány ezer karaktert olvasol, tehát ez mind-mind adat rólad, és itt a termék te vagy. Én beszélgettem nemrég az egyik online napilap főszerkesztőjével, aki egy ismerősöm, és ő azt mondta, hogy figyelj, nekünk pontos méréseink vannak arról, hogy az emberek hol kattintanak el egy cikkről.
Persze.
Tehát pontosan tudjuk,
ez már régen így van.
Pontosan tudjuk, hogy 7000 karakternél többet egyszerűen a mai rohanó világban már nem olvasnak az emberek. Na hát, tehát annyival kell megoldani a legbonyolultabb oknyomozó riportot is. Uh-huh. Mert elkattintanak. Én is magamról tudom, tehát 3-4 metró megállónyi időm van arra, hogy végigolvassak egy bonyolultabb cikket. Ha az utolsó 1-2 bekezdés lemarad, akkor lemarad.
Zárásképp én azt viszont hozzátenném, hogy én abban hiszek, hogy mivel nem véletlenül olvasol ugyanazt a hírportált, meg ugyanazokat a orgánumokat, amikhez hozzászoktál, mert közben szórakoztat is. Tehát, hogy ahogy ez egy infotraining, tehát közben te az információ szerzés közben szórakozol, és ez csak azt tudja megadni az a kreativitás, amit mondjuk egy újságíró tollából megkapsz, vagy egy újságíró gondolkodása neked hozzáad ahhoz a hírhez.
Igen, nagyon fontos ugyanakkor, hogy az infotraining az ne úgy jelenjen meg, hogy összemosódik a hír újságírás és a vélemény újságírás, ami egyébként nagyon sok tekintetben, nagyon sok sajtóorgánum esetében megfigyelhető. Ez is egy trend, ez nem egy pozitív trend, és nagyon sok médiumról azt látom, hogy narratívát árul. Tehát nem tudósít egy eseményről, nem próbál, meg se próbál objektív lenni, a narratívát árul, nem csak Magyarországon, nemzetközi téren is. Tehát van mondjuk egy amerikai, csak hogy ne távolodjunk el a magyar valóságtól, hogy véletlenül se politizáljunk, mondjuk van egy amerikai választási, egy elnökválasztási kampány, ott egészen biztos lehetsz benne, hogy Európa szerte az összes politikával, közélettel foglalkozó hírportál állást foglal. Vagy a legtöbb, a 90%-ok, vagy a 95%-ok.
De ez a véleménycikk, nem?
Már a hírgyártásban is ezt látom. Tehát aki a demokratáknál foglalt állást, az kínosan ügyelt rá, már zavarba ejtően ügyelt rá, hogy nehogy bármi pozitívat írjon Trumpról. És oda-vissza, akik a republikánusok...
Hogy lehet ezt szűrni?
Hát ezt...
De érted, tehát, hogyha ez van, és akár egy
kedvelt sajtóorgánunk is... A sorok között való olvasás képessége. Megint csak az emberi tapasztalatot tudom felhozni, hogy 30 éve olvasok újságot, és lát, egyszerűen az ember látja, hogy ki az objektív, és ki nem. De mondom, ez az...
Hát igen, nem, aki nem 30 éve olvas újságot.
Az objektivitás, mint olyan...
Mostani kamasz, az nem tudom, hogy fog erre.
De az objektivitás, mint olyan, az kiveszőben van. Tehát, hogy tehát a sajtóorgánumok 90%-a, az, még egyszer mondom, narratívát árul.
De akkor itt viszont a sajtóetikának nagy szerepe lehetne.
Hát... Én azt gondolom, hogy még ha csak narratívát árul valaki, még az oké, majd legfeljebb elolvasok a másik oldalról is egy sajtóorgánumot, és akkor a kettő között majd én leszűröm, hogy hol van az igazság, de legalább annyit tartsanak be, hogy ne hazudjanak. Tehát, hogy ne állítsanak valótlant. És még egy dolgot, hogy ne egy forrásból tájékozódjanak. Tehát az a legelemibb újságírói hiba. Én nagyon sokszor látom ezt olyan sajtóorgánumok részéről is, akik magukat minőségi újságírás címszóval apostrofálják, hogy egy az egyben sokszor Google fordítóval mondjuk egy Guardian cikket jelentetnek meg magyarul. Az ciki. Tehát, hogy egyrészt nem néznek utána, hogy ennek a hírnek más forrásokból, másrészt a fáradtságot sem veszik arra, hogy átírják, és még csak angolul sem tudnak annyira, hogy lefordítsák, hanem egy az egybe Google fordító. Az nagyon ciki. Na, ez nem újságírás, és hogyha az újságírás ez, akkor viszont hajrá ChatGPT, mert ezt viszont a ChatGPT meg tudja majd csinálni. Már most is meg tudja csinálni, hogy egy brit labban megjelent cikket átültesse egy az egybe magyarra. Tehát ehhez nem kell újságíró.
Figyelj, ez elég borús, ne ez legyen a zárszó. Igen. Az újságírás meg a média evolúció nem tudom, hogyan tud.
A minőség újságírás meg fog maradni.
Mit tehetünk mi, olvasók?
Szűrjük a minőséget.
Na, ez jó, ez mondjuk egy jó zárszó. Tudod még, mi lenne a jó téma egyszer, hogyha újra erre jársz? Az online, illetve a videós média tartalmak, meg amit ugye szintén említettünk még a zene alatt,
igen.
Az a bújtatott amatőrizmus.
Hát beszélhetünk erről is, igen.
az még egy tök érdekes téma. Na, de minden esetre köszi, hogy itt volt Korács
Sándor. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
És köszi, hogy itt voltál. Korács Sándorral beszélgettünk kommunikációs szakemberrel, a Playboy egykori újságírójával. Mindjárt folytatjuk a szabad esést.